A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerint való Szent Evangélium második részének első 12 verséből.
Napok múlva pedig ismét bemének Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeténékik az igét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a maháznak fedelét, ahol ő vala, és rést törvén leereszték a nyoszaját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván: Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsátja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom én a gutaütöttnek: megbocsájtattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondd a gutaütöttnek: Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszójádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkele, és felvevén nyoszójáját, kiméne mindenkinek láttára, úgy, hogy mindenki elálmélkodik, és dicsőíti az Istent, ezt mondván: soha nem láttunk ilyet.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk.
Köszönjük, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézusban közel jöttél hozzánk, és köszönjük, hogy a te imádásodra összegyűlhettünk ma. Te látod, atyánk, a mi hétköznapinkat, hogy elfáradunk ezekbe a rohanásokba, kihajtjuk magunkat, és látod, hogy nyugalomra vár a mi lelkünk. Kérlek, hogy te nyugtass meg bennünket, és adj nekünk üzenetet, amit egész héten a szívünkbe fogadhatunk, és magunkkal vihetünk. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, hadd tudja erővel és hatalommal hirdetni a te üzenetedet. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részében, a harmadik rész első 10 versében. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára 9-re. És hoznak vala egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, amelyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, ezt mondta: Nézz, mi reánk! Az annak okáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél megfogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megálla és járvala, és beméne ővelük a templomba járkálva és szögdelve és dicsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és Istent dicséri. És megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában, és megtelének csodálkozással és félelemmel azon, ami történt ő vele. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, valaki így fogalmazta meg sommásan a mai világ szomorú valóságát: az emberek többsége mindent megtesz azért, hogy pénzhez jusson, még az egészségét is kész feláldozni. Aztán, amikor észbe kapnak, kétségbe esetten próbálják az összegyűjtött pénzüket felhasználni arra, hogy visszaszerezzék az elvesztett egészségüket. Az első kérdés, kedves testvéreim, ez alapján, a gondolat alapján az, hogy mi életünk melyik szakaszában járunk. Éppen az egészségünket áldozzuk fel azért, hogy pénzünk legyen, vagy a pénzünket áldozzuk fel azért, hogy legyen újra egészségünk. De ezek a kérdések még tovább gyűrűznek, és olyan gondolatokat juttathatnak eszünkbe, hogy egyáltalán mi az egészség. Miért nem érzik sokan jól magukat, noha fizikálisan nem betegek? Hogyan lehet valaki valóban egészséges? Benne van a magyar szóban is, hogy egész, teljes. Mire van szükségünk ahhoz, hogy testileg, lelkileg egyaránt egészségesek legyünk? A felolvasott bibliai történetek, akár a Márk evangéliumából, akár az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasott történet, szereplői vagy főszereplői úgy tűnik a felszínes szemlélő számára, hogy pusztán testileg betegek, egészségügyi problémáik vannak. Az életükben van egy alapvető gond, egy betegség, egy szükséglet, amely nincs betöltve. Azonban, hogyha figyelmesen szemléljük a felolvasott bibliai történeteket, akkor látjuk, hogy a teljes gyógyuláshoz ezeknek az embereknek testi-lelki helyreállásra van szükségük. Mit tanulhatunk, kedves testvéreim, ezek alapján, a történetek alapján az egészségről, hogyan állhat az helyre, mit tanulhatunk a történet szereplőitől, esetleg mire figyelmeztet a Szentírás, hogy milyeneknek nem szabad lennünk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten szent lelke segítségű hívásával, és 5 pontba szeretném ennek az üzenetét összefoglalni. Az első gondolat a szembeszökő különbség a Márk evangéliumában leírt gyógyítás és az apostolok cselekedeteiben leírt gyógyítás között, a különbség pedig a beteget hordozó emberek között van. Nevezhetjük őket a beteg barátainak, gondozóinak, akik úgymond odafigyelnek rá. Azt látjuk a Márk evangéliumában, amit lekcióként hallhattunk, hogy egészen Jézushoz viszik el ezt a beteg embert, ezt a magatehetetlen embert. Szó szerint minden követ megmozgatnak, hogy eljuttassák Jézushoz. Lebontják a háznak a tetejét, és úgy engedik le, egyenesen Jézus lábaihoz. Tudják ezek a barátok, tisztában vannak vele, hogy az ő barátjuknak a megoldás, az igazi megoldás az egyedül Jézus Krisztusnál van. Ezzel szemben az apostolok cselekedeteiben olvasott történetben a születése óta, későbbiekből megtudjuk, hogy több mint 40 éves sántát csak leteszik a templom ékes kapujában, ahol alamizsnát gyűjtetnek vele. Ez utóbbi ember és valószínűleg az őt hordozók is már teljesen letettek arról, hogy valaha is meggyógyul, hiszen nem csak hogy születésétől fogva sánta volt, hanem már 40 éves is elmúlt. A zsidó közgondolkodásban könnyebben el tudták azt képzelni, hogy egy megromlott, korábban egészségileg teljes épp ember, de akinek megromlott az egészsége, az még helyreállhat. De aki születésétől fogva beteg, arról nagyon nehezen tudták elképzelni, hogy hogyan gyógyulhat meg, és a másik akadályozó tényező a 40 éves kor meghaladása volt. Úgy gondolták, hogy akit Isten 40 évig nem gyógyított meg, azt már az élete végéig sem fogja meggyógyítani. Tehát több szinten lemondtak erről az emberről. Az alapvető szükségét azonban ennek a sántának itt a történetben nem tudták betölteni ezek a barátok. Letették a templom ékes kapujába. Mivel az alapvető szükségét nem tudták betölteni, ezért maradt a megélhetésért folytatott harc. Legalább a kenyérkeresetből kiveheti a részét, és reménykedhet abban, hogy abból, amit összeszedett, talán magára is tud költeni valamit, mint nagyon sok mai koldus, akiről tudjuk, hogy az úgynevezett barátai azért teszik ki, akárhova, ha mozgásképtelen, hogy az összegyűjtött pénznek egy jelentős részét maguknak zsebeljék be. Itt egy újabb kérdés merül fel magunkkal kapcsolatban. Az ugyanis, hogy talán a sántához hasonló élethelyzetünk az oka annak, hogy nem vagyunk boldogok. van egy megoldatlan problémánk, nem feltétlenül betegség, bármilyen nyomorúság, nehézség, egy alapvető szükséglet, de nem annak a betöltését, nem annak a megoldását keressük igazán, hanem inkább a munkába, a feladatokba, a hobbiba, a kedvtelésekbe menekülünk, vagy éppen a megélhetésért folytatott harcban merülünk el, és megelégszünk a biológiai létünknek a fenntartásával. És csodálkozunk ezek után, hogy mégsem vagyunk boldogok. Mert az alapvető probléma, az alapvető szükséglet nincs betöltve az életünkben. Másrészt ez az abcselben szereplő Sánta és barátai tökéletesen beleillettek a tehetetlen, az ember valódi szükségeit betölteni nem tudó zsidó vallási rendszerbe. Honnan tudhatjuk ezt meg? Egyrészt a barátok megnyugtathatták saját lelkiismeretüket, hogyha ennek a Sántának az alapvető problémáját nem is oldották meg, de a megélhetésén legalább tudtak segíteni, és azonban látjuk, hogy még sincs igazi megoldás. Mégsem adnak igazi megoldást, valamit, amit gondolnak, hogy jó. Ezt nevezzük úgy, hogy műkedvelő gondviselés. Csinálunk valamit, teszünk valamit, próbálunk úgymond segíteni, de az igazi lényegi megoldást nem tudjuk megadni. A felszínt kezeljük, de nem az igazi problémát. És valószínűleg itt az ige hirdetések között talán már mondtam azt a példát a Bujufa alatt című könyvből, amiben állatmeséken keresztül bibliai valóságokat tanítanak gyerekeknek. Volt egy ilyen történet, amelynek ez volt a címe, hogy az orvos hajlamú majom, aki egyetlen dologhoz értett, hogy begipszeljen dolgokat. És mindenkit nagyon nagy szeretettel látott, sőt el is ment a betegekhez bármilyen gonddal, fejfájással, hasfájással, egyebekkel küzdöttek, és mindegyiket szépen begipszelte ott, ahol fájt neki. De ettől a problémája annak a beteg élőlénynek nem oldódott meg. És nagyon sokszor ilyen a mi lelki gondozásunk, a mi vigasztalásunk, a mi gondviselésünk, amikor valamit úgy adunk, valamit úgy csinálunk, hogy azért látszódjék, hogy törődünk a másikkal, de az igazi megoldást nem tudjuk megadni. Ez a felszínes kezelés, ez nem megoldás. Aztán azért is illet bele ez az egész történet, vagy maga ennek a véna embernek az élete ebbe a környezetbe, mert ő maga is nyilván hálás volt, hogy legalább a napi betemvője megvan. Ha nem is mehet be a templomba, mert csak a kapuba tették le, azért legalább ott van a tűz közelében, megnyugtathatja a lelki ismeretét. Végül ez a Sánta ember a vallásos emberek lelki ismeretét is megnyugtathatta, hiszen ha adtak neki valami alamizsnát, akkor kipipálhatták a napi jó cselekedeteiket, és megigazultan mehettek be a templomba, vagy térhettek vissza hajlékaikba. Csak ettől éppen ennek a béna embernek a problémája nem oldódott meg. És ezzel be is zárult a kör. Azt látjuk, hogy a tehetetlen vallásos rendszer iskola példája van előttünk, amelyben még ez a nyomorult ember is rendszer fenntartó. Fenntartja ezt az álságos, a problémákra igazán megoldást nem tudni adó rendszert. És gondoljunk bele, hogy micsoda különbség, micsoda ellentmondás, micsoda kontraszt van ennek az embernek az élete is aközött, ahol van, a templom ékes kapujában. Egy nyomorult, tehetetlen ember a maga minden bajával és nehézségével koldul, egy olyan helyen, amiről azt írja Josephus Flavius, hogy egy 25 méter magas kapu, a jeruzsálemi templomnak a keleti kapuja, ami kívül-belül arany és ezüst borítással van beborítva. Amit koldul, arany és ezüst pénzeket, az ott van tőle egy karnyújtásnyira, és nem tudja elérni, mert tehetetlen. Ott van az ékes kapuban, ott van az Isten jelenlétének közelében, de mégsem tud belépni. És gondoljunk bele, kedves testvéreim, hogy talán nem sokszor éppen ilyen-e a mi életünk. Ott vagyunk a tűz közelében, ott vagyunk Isten közelében, de mégsem lépünk. Ott vagyunk talán testileg a templomban, de lelkileg valahol egészen máshol járunk, és máshol koldulunk, aranyat, ezüstöt, és nem Istentől kérjük a megoldást. Aztán a második gondolat, amit ebből a történetből szeretnék kiemelni, amikor megállt Péter és János e fölött, a béna ember fölött, akkor a szokásos alamizsnáért, könyör adományért könyörög, és azt reméli. Nem tudja elképzelni, hogy Isten valami sokkal többet és nagyobbat akar neki adni. Azonban mielőtt erre az áldásra felkészítené ezt az embert, meg kell vizsgálnunk a saját életünkben néhány dolgot. Hogy vajon mi nem vagyunk-e sokszor olyanok, mint ez a Sánta, megelégszünk Isten megoldása helyett emberi segítségekkel, pótszerekkel, mert koldulunk emberektől, időtöltésektől, hobbitól, sikertől, örömöt, boldogságot, szeretetet, figyelmet, és mikor elégeljük meg az Isten országának ajtajában kuporgást, és mikor lépünk végre be, és mikor látjuk be, hogy nem elégszünk meg, és nem elégedhetünk meg Jézusnál kevesebbel. Sokszor sóvárgunk az Istennel való közösség és az ő áldásai után, és közben mégis megelégszünk a sátán üveggyöngyeivel. Az a kérdés, hogy meddig tartjuk még fenn a kegyesség, az Istenfélelem látszatát, és közben megtagadjuk annak erejét, ahogy erre figyelmeztet Pál apostol. Be kell látnunk, hogy a mi alapvető szükségletünk is egyetlen dolog. Azt mondja Jézus egy beszélgetésben, hogy egy a szükséges dolog. Ő maga, beláttuk-e ezt már, kedves testvéreim, hogy ő a szükségleteink igazi betöltője, és hogy valóban rá van szükségünk. Milyen jó, hogy ez a Sánta ember nem azt kapta, amit kért, amit remélt. És de sokszor vagyunk mi is így, mert nem tudjuk elfogadni Isten igazi áldásait, Isten igazi ajándékait, nem tudjuk elnyerni, mert görcsösen ragaszkodunk valami máshoz. Az emmausi tanítványok példája nagyon jól szemlélteti ezt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja majd helyreállítani a királyságot. Mondják Jézusnak, akiről azt hitték, hogy meghalt, és már nem él. És Jézus elmondja nekik, hogy ő valami egészen másként szabadítja meg, nem csak a világot, hanem az ő személyes életüket is. Engedjük Istennek, hogy úgy szabadítson meg minket, ahogy az neki kedves, ahogy az őt legjobban dicsőíti, és azt fog a számunkra is áldássá lenni. Aztán a harmadik gondolat a történet alapján, mivel kezdi Péter és János ennek a beteg embernek a helyreállítását? Azt mondják neki, nézz, mire ránk. És tudjuk nagyon jól, hogy ott és akkor abban a helyzetben Péter és János Isten lelkétől indítatva teljhatalommal képviselik Jézus Krisztust. Itt nem a két apostol a lényeg, nem az ő személyük, hanem a küldőjük. Rá kellett néznie hittel a Sántának, és ez volt a gyógyulás első lépése. Egészségünk helyreállásának sokszor éppen a látásunk, az elképzeléseink, vagy a saját életünk béka perspektívája az akadálya, amikor csak a saját kis szűkös világunkból nézünk kifelé, és próbálunk megoldásokat keresni, ahogy ez a Sánta is abban a pozícióban, ahova ott lefektették, leültették a templom kapuba, csak az emberek lábát láthatta. Látta, hogy sietnek, ide-oda mennek, nekik van lábuk, és használhatják, nekem is van, miért nem használhatom? Mennyi keserűség, mennyi csüggedés, mennyi kilátástalanság fakadhatott ebből. És végre valaki azt mondja neki, hogy nézz fel. Valaki szemkontaktust akar vele, hogy emelkedjen ki ebből a béka perspektívából. Lásson egy emberi arcot, egy szempárt. És túlláthatott Péter és János szemein. És majd fogjuk a végén énekelni, hogy szelíd szemed, Úr Jézus. Ez volt a lényeg, hogy az Úr Jézus szelíd szemeiben nézhessen végre ez a Sánta. És ez jelentette számára a megoldást. Amíg az alkalmatlanságunkra nézünk, kedves testvéreim, a nyomorúságainkra, vagy más emberekre, vagy a bűneinkre, akkor elcsüggedünk. Ezért emeli Jézus magára a mi lelki szemeinket is. Mint Márknál is olvastuk a gutaütött meggyógyítását, nem a testének a gyógyításával kezdi, hanem a lelkét állítja helyre, azt mondja, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. A mi lelki egészségünk helyreállásának és a bűnbánat, a Jézustól kapott bűnbocsánat és az Istennel való megbékélés, a tőle kapott tiszta lelkiismeret az első lépése. Aztán a negyedik gondolat a történet alapján, Péter nem felszínesen kezeli ezt a sántát, hanem tudja, mi az alapvető problémája, és arra kínál számára segítséget, megoldást Jézus Krisztusban. A csoda jelzi, hogy Jézus Krisztus valóban él, gyógyító és szabadító Isten. És ennek a csodának az apropóján kezd majd el Péter prédikálni a templomban, annak az összesereglett sokaságnak, akik a csoda láttán köré gyűlnek, és a Jézusról szóló örömhírt olyan erővel hirdeti Péter, a következő fejezet leírja, hogy 5000 ember tér meg, még többen, mint a pünkösdi ige hirdetéskor, amikor 3000-en lesznek keresztjénné. Ez a csoda tehát az apropója a Jézusról szóló ige hirdetésnek, jelzi, hogy érdemes komolyan venni nem csak azt, amit Jézus tesz, hanem azt is, amit Jézus mond, mert ő élő, mindenható Úr. Péter a gyógyításkor Isten szent lelkének az eszközeként bevonja ezt az embert a Jézus Krisztussal való közösségbe, és ez az igazi csoda. A gyógyulás az már csak egy következmény, az úgymond járulékos haszon. Az igazi csoda a Jézussal való közösségbe való bevonatás, amikor bevonja az embert Jézus a vele való szeretett közösségbe. És ez nem csak néhány napig, néhány hétig, vagy évig tart, hanem az örökké valóságon át. A sánta azt látjuk a történetben, hogy nem ellenkezik, nem okoskodik, hogy nem látod, hogy nem tudom használni a lábamat, miért mondod azt, hogy keljek fel és járjak. Azt látjuk, hogy hisz, és engedelmeskedik. És ezt az összefüggést, ezt a párt, hogy hit és engedelmesség, nagyon jól fejezi ki William MacDonald a kommentárjában. Így fogalmaz, nekünk meg kell tenni, amit tudunk, azután Isten meg fogja tenni, amit mi nem tudunk. Nekünk meg kell tenni, amit tudunk, és azután Isten meg fogja tenni, amit mi nem tudunk. És az is olyan szép itt, kedves testvéreim, ahogy Péter gondoskodóan oda nyúl e felé, a nyomorult beteg felé. Nem azt adja, amit elégségesnek gondol, hanem azt adja, amire a másiknak valóban szüksége van. Kinyújtja a kezét, és jobbjánál fogva felemeli ezt a béna embert. És ebben a kézmozdulatban talán benne lehetett az a gondolat is, hogy Péternek eszébe juthatott, hogy hogy nyújtotta ki felé a kezét az Úr Jézus, amikor ő maga merült a hánykódó tengeren, és hogyan húzta ki a nyomorúságból. John Stott írta ezzel a gondolattal kapcsolatban a kommentárjában, az erő Krisztusé, de a kinyújtott kar Péteré volt. Az a kérdés, kedves testvérem, tudsz-e, akarsz-e Jézus Krisztus kinyújtott karja lenni? Van-e mit adnod az embereknek? Az alamizsnán, a könyöradományon, a műkedvelő gondviselésen, vagy éppen saját magadon kívül? Tudsz-e olyat adni az embereknek, amit Péter és János adott ennek a sántának? Tele vegye annyira Krisztussal, hogy őt tudod adni az embereknek, és vele tudod betölteni a szükségeiket, vagy csak könyöradományt adsz, alamizsnát, műkedvelő gondviselést, vagy éppen saját magadat. Vagy talán rád is az jellemző, amit Aquinói Tamás mondott a pápával beszélgetve. A pápán nagy vígan számolgatta az éppen aktuális adóból befolyó aranyakat a kincstárban, és ezt mondta Aquinói Tamásnak, már nem kell azt mondanunk Péterrel, ezüstöm és aranyam nincsen nékem. Aquinói Tamás erre ezt mondta, de azt sem tudja mondani Péterrel, hogy kelj fel és járj. Olyan jó lenne, hogyha ennek az ítélete a mi életünkre nézve nem lenne igaz. és inkább lenne Krisztusunk, mint aranyunk és ezüstünk. Inkább lenne Krisztusunk, és lennénk vele úgy tele, mint saját magunkkal, vagy a céljainkkal, terveinkkel, vagy a saját jó szándékú segítségeinkkel. Akkor tudunk igazán áldással és Krisztus kinyújtott karjává lenni, ha átadjuk magunkat neki, és engedjük, hogy ő éljen és ő működjön általunk, rajtunk keresztül. Ahogy Pál apostol mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És végül az utolsó gondolat, mennyire nem végez Jézus félmunkát, ezt látjuk ebben az esetben is. Milyen tökéletes a csoda, amit a pici gyermeket fáradtságosan, sok-sok elesés után, hetek vagy hónapok alatt tanulnak meg a járás, azt ez az ember egy pillanat alatt megtanulja, pedig soha az életében nem járt. És azt látjuk, hogy nem csak hogy jár, hanem szökel, és bejárja az egész templomot, ami nem volt egy kis terület, és dicsőíti Istent. És mindenki, aki bibliaismerő ember volt, akkoriban tudhatta, hogy itt egy messiási csoda történt. Jézus Krisztus, a feltámadott élő Úr, Péteren és Jánoson keresztül cselekedett. Mert az Ézsaiás 35.6 éppen ezt írja le, hogy a sánta is felugrik, szökel, és a templomban dicsőíti Istent. A sánta meggyógyultként helyreállt egészségével bemehet végre a templomba, és ott dicsőítheti Istent, mert megtapasztalta azt, hogy Jézus él. Két lábon járó bizonyságtétel, az életékben végbement változás maga is ige hirdetés. Vajon ilyen-e a mi életünk, kedves testvéreim, két lábon járó bizonyságtételek vagyunk-e? Lehet-e az életünk ige hirdetés? A mi életünkön, kedves testvéreim, milyen változások láthatók a Jézussal való közösség hatására? Csak a szavainkkal teszünk bizonyságot róla, vagy a tetteinkkel is? Ez a meggyógyult sánta dicsőítette Istent, és az ő népével való közösséget kereste. Milyen érdekes, nem hazament. Nem az ismerőseinek, rokonainak dicsekedett el azzal, hogy nézzétek, meggyógyultam, hanem ott volt az Isten házában, mert jól érezte magát. Isten jelenlétében, Isten közösségében, azokkal együtt, akik szeretik Jézust, és akik Jézushoz vezették őt. Azonban az ő bizonyságtétele nem csak csodálkozást váltott ki, hanem félelmet is a sokaságban. És milyen jó, hogy ez így van, hogy Isten félelem fakadt ebből a csodából. Mert ha csak a csodálkozás marad, akkor abból nem lesz megtérés. Az Isten félelemből és a hallott igéből van élő hit. Calvin erről így ír a kommentárjában. Ugyanis tovább kellett menni, mert a csodálkozás önmagában nem sokat ért volna. Tehát a jövendő épületnek mint egy alapja volt az, hogy a nép félelemmel telt el. Mert ha Isten munkái mellett megvetéssel elmegyünk, soha semmilyen hasznunk nem lesz belőlük. Mi vajon észrevesszük-e, kedves testvéreim, mellettünk, körülöttünk, a környezetünkben, a másik ember életében, vagy a saját életünkben Isten munkáit. Azt látjuk, hogy ezt a jelet követte az ige hirdetés, és mivel a hit hallásból és nem látásból van, az 5000 megtérő is Péter prédikációja után adta át az életét Jézusnak. Nem a csoda láttán, hanem a hallott ige hallatán, Isten szent lelkének munkája alapján adta át az életét Jézusnak. Összefoglalva a hallottakat, mindezek fényében látjuk-e, mi a mi alapvető szükségletünk, vagy csak a felszínt próbáljuk kezelgetni? Hol koldulunk, és kitől koldulunk, és kitől várunk könyör adományokat? Engedjük-e, hogy Isten szabadítson meg, vagy még mindig megvannak a saját terveink, elgondolásaink erre nézve is? Engedjük az Úr Jézusnak, hogy testi-lelki szükségeinket ő töltse be, hogy testi-lelki egészségünket ő állítsa helyre, és benne bízó szívvel kérjünk tőle bocsánatot a vétkeinkre, hogy nekünk is kimondhassa a gyógyító igét: bízzál, megbocsátattak a te bűneid. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te élő igédet, köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket magunkra, hogy te nem akarod, hogy kívül legyünk a te országodon, esetleg csak letéve vagy odadobva a templom kapuhoz, és a felszínes problémákat próbáljuk csak kezelgetni és megoldani, és te nem akarod, hogy az igazi lényeg mellett elmenjünk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban minden szükségünket be tudod tölteni, és minden betegségünkre kész van nála a gyógyszer, és minden problémánkra a megoldás. Azért könyörgünk, hogy te adj nekünk lelkilátást arra, hogy meglássuk végre, hogyha rossz helyen keressük ezeket, és máshol koldulunk, és keresünk szeretetet, békességet, örömöt, boldogságot. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy tőled kérjük és várjuk a segítséget és a megoldást, és adj a szívünkbe őszinte bűnbánatot, add, hogy tudjuk elhagyni a bűneinket, és megkaphassuk tőled a te szabadításodnak örömét, a gyógyító igét, hogy megbocsátattak a mi bűneink. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így újíts, így eleveníts meg bennünket. Imádkozunk egész gyülekezetünk közösségéért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Könyörgünk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a lelkész választásnak az ügyét. Könyörgünk azért, hogy te adj a döntéshozóknak bölcsességet, és te add, hogy olyan élő hitű lelkipásztora lehessen a gyülekezetünknek, aki Jézust követve vezeti a rábízott nyájat. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg az előttünk álló hét feladatait, munkáit, add, hogy hűséggel, a te lelked erejével, te dicsőségedre tudjuk véghez vinni munkáinkat. És kérünk, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által, a mi gyülekezetünkben, egyházunkban és nemzetünkben egyaránt. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, és vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti lelkedet a nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Amen.